Tutajosunk ezen a délutánon nem álmodott semmit. Nyurga teste szinte elfolyt a süppedő szénán, és nem ébredt fel arra sem, hogy egy konok légy az orrát választotta kilátónak. Ott pödörgette első lábait, majd szívóját tisztogatta, s általában igen otthonosan viselkedett. Szerencsére nem a szúrólegyek vérszomjas felekezetébe tartozott, csak egy szerény, de szemtelen konyha légy volt, aki unatkozott, és amikor meglátta Csikaszt a kunyhó előtt, azonnal kirepült a kiskutyát bosszantani. Így Gyulánk egyedül maradt álomtalan álmaival. Feküdt, mint a tuskó, és mit sem tudott róla, hogy gyomra most pótolja a délelőtt elhasznált erőket, és a csukahúsból gyulahús lesz, sőt, izom, ideg, vér és csont, amire nagy szüksége is volt. Gyula most nem kérdezett magától semmit, nem volt kíváncsi semmire, simán és mélyen lélegzett, a levegő benzinnyével, az oxigénnel égetve a testből a vérbe kerülő salakot, a széndioxidot. Csak a holtak alusznak ilyen mélyen, ám bár ők is égnek a föld szűkre szabott laboratóriumában, de őket már nem kelti fel sem az aranymálinkó, sem Csikasz, aki megunta az egyedüllétet, és hideg orrával megdöfködte Gyula lelógó kezét. Én már kialudtam magam, jelezte ez a figyelmeztetés. Elmehetnénk valamerre. Csikasz önző volt, ez kétségtelen, de nem kívánta Gyula vérét, míg egy szúnyog hajadon igenis kívánta. Első pillanatra úgy látszott, hogy a szárnyas leányzó kizárólag lábakból áll, de később kiderült, hogy hasa is van, azaz potroha, mert ez a finom tartály pirosodni kezdett. A hajadon ugyanis tutajosunk állába döfte szipkáját, s az átlátszó tartályba vér érkezett, mely az előbb még Gyula tulajdona volt. A fiú egy önkéntelen mozdulattal elkente állán a szorgalmas hölgyet, és kinyitotta a szemét. Kinyitotta a szemét, s első pillanatban úgy érezte magát, mint aki alagútban ébred, mert most esett ki a vonatból. A kunyhóban már homály volt, s az alagút, azaz a kunyhó bejárása előtt sütött a nap. Gyula ismételten megvakarta állát, de már karja mozdulatára úgy érezte, hogy végtagjait csak fájdalmas drótszálak fűzik testéhez, s ezek a végtagok önmagukban is fájnak. Igen, Gyula vezéri teste nem szokta meg a napi 8-10 kilométeres sétát, izgalmas horgászatot, evezést, favágást, általában azt az általános használatot, amit ez a nomád élet parancsolt. Egy szóval alapos, bár csak kezdődő izomláza volt. De hol van Matula? Csikasz erre nem tudott válaszolni, de Gyula agya lassan működni és emlékezni kezdett. Bevitte a halat, és én fel sem ébredtem. El fogok késni, rebbent meg, mert az elalvás eddigi életében az iskolából való elkésést jelentette, de aztán elmosolyodott. Felette áttető, alatta jószagú széna, előtte a kunyhó szája, mint egy óriási messzelátó, és túl rajta az egek kék szoknyáját borítja a világra a nyár. Puha nyugalom és délutáni béke ereszkedett Gyulára, és a teljes pihenés erősítő fürdője. Olyan távol volt minden lárma, minden zakatoló rohanás, minden számtanóra, hogy a fiú egynek érezte magát a végtelen náderdő lélegzetével, s még fájdalmasan növekvő izmait is elfeledte. Csikasz ismét jelentkezett. Hatalmasat nyújtózkodott és megállt az ágy mellett, miközben farka ismeretlen jeleket írt a levegőbe. Mit csináljunk, Csikasz? A kiskutya merően kinézett a kunyhóból, jelezve az irányt, ahol tágasabb a világ, de lehet, hogy azt a madarat nézte, amely elsurrant a rekettye bokrok felett, tüneményesen villant, mintha elkapott volna valamit, aztán reptében lábait a csőréhez emelte. Ezzel el is tűnt a látókörből. Mi lehet ez? Csendesen elővette könyvét, és elővette István bácsi erős messzelátóját is. A madár nem volt nagy, és sötét színt mutatott, de fordulásban alul sárgás volt. Később leszállt egy szemben levő fűszfa száraz ágára, s a gukkerben pontosan látni lehetett szinte fekete fejét és a pofáján fehér alapon egy fekete sávot. Ne mozogj, Csikasz! Aztán még két ugyanolyan madár szállt a száraz ágra, s az egyik evett valamit. Felül palaszürkék, hasuk sárga, fekete foltokkal, szárnyuk, mint a fecskéjé, túlér a farkukon. Csak sólymok lehetnek, gondolta Gyula. De mire vadásznak? Úgy látszik egész család. Fellapozta a sólymokat, és átfutva valamennyit érezte, hogy nem tévedett, amikor azt mondja, kaba, kaba sólyom! Vércsenagyságú, a nyugvó szárnyak hegye a fark végét túléri. Fehér mezőben feltűnő fekete bajuszsáv, lábai sárgák, mondja a könyv. Leggyorsabb ragadozó madarunk. Begye rendszerint a levegőben fogott rovarokkal van tömve. Aratás után fiaival vadászik, robogó vonattal együtt nyilal, s a feliesztett madarak egyenesen karmaiba rohannak. Itt azonban nincs robogóvonat, gondolja tutajos, tehát jól odairányította a messzelátót, szitakötőket kapdosnak. Mivel azonban szitakötő van elég, és amellett káros a rovar, mert lárvája vízben él, kopoltyúval lélegzik, és nagy halpusztító, a görbeszárnyú solymok ebben a pillanatban hasznos foglalkozást űznek. Most már mehetünk, csikasz, tápászkodott fel Gyula, és alig állt a lábán. Combjaiban, mintha feszes húzalok akartak volna mindenáron elszakadni, hátán a felégés nyomai húzódnak, markában egy hatalmas hólyag a lapáttól. Háj, sóhajtott. Ezt meg kell szokni. Nyakába akasztotta a messzelátót, felszedve a horogfelszerelést, és útnak egyengedte rogyadozó lábait. Az előbb azt hitte, hogy a Kaba család világgá megy, ha kibújik a kunyhóból, azonban a solymok rá se hederítettek, csak kissé kikerülték. És most láthatta tutajos, hogy miért írta a könyv, hogy leggyorsabb madarunk. Hiszen a szitakötő is tud repülni, de amit a kabák műveltek, szinte több volt, mint repülés. Egy-egy villanás után már karmaik közt volt a nagy rovar, és röptében ették is. Csodálatosak voltak, és most már ismerősök. Ballagtak csikasszal a Zala felé. A bokrok, amelyek a szűk úton megsimogatták arcát, rekettye bokrok voltak. Olyan fűzfafajta, legyintett Matula, amikor megkérdezte, miféle bokor. Nem sokat ér, kosarat nem lehet csinálni belőle, mert törik. Fának nem nő meg, hát csak van, de nyári tüzelőnek jó. Mindegy, ismerős volt. És ismerős volt a víz is, amint lassan mozgott a Balaton felé, és ismerős a táj is. Valahol nagyon messze a somogyi dombok kékes púpjai látszottak, s egy távoli vonatfüttyöt alig lehetett meghallani a nádirigó kerepelésétől. Meleg volt. Azért lerakta szerszámait és elindult felfelé a parton. Az öreg csónak ott búslakodott a vízen, s az ülésdeszkán egy kecskebéka pislogott. Szemtelen vagy, hallod-e? Mondta Gyula derűsen, mert nem haragudott a düllett szemű dalnokra, és enyhe kísértést érzett egy kis csónakázásra, de megszólalt belül a figyelmeztetés. A vízre ne menjen, mert evezni nem tud. Matula tanácsait jó megfogadni, gondolta Gyula, és eszébe jutottak a szandálok, melyek jók lehettek valami fürdőhelyen, a strand homokján vagy a sétány kavicsos útjain, de itt semmire sem jók. Ide gumicsizma kell, amiben be lehet menni a sás közé, vízbe, sárba, mindenbe. Csikasz azonban nem tudott még a csónakázási tilalomról, és egyetlen ugrással repült a rozzant teknőbe, ami már sok volt a béka idegeinek. Meg sem várta, hogy Csikasz megérkezzék, már elrúgta magát a deszkáról, és egy tökéletes fejessel érkezett a vízbe. – Gyere, Csikasz, gyalog megyünk! – Úgy is jó, ugrott a partra a kiskutya, és Gyula elé penderülve játékosan szaladt előtte, de vissza-vissza nézett, hogy új barátja nem jeleze valamit. Ekkor Gyula elmosolyodott, és a fáradt délután egyszerre tele lett kedves, puha örömmel, mert a túlsó part mellett megjelentek a kis szárcsák. Csikasz is oda nézett, aztán Gyulára, és megcsóválta a farkát, mintha azt mondta volna, ismerősök. Pitty, pitty, szólalt meg az egyik kis fekete madár, mink csak itt szedegetünk. Szervusztok, gyerekek, kedélyeskedett tutajos, de meg is dermedt abban a pillanatban, mert sötét árny suhant el mellette, s a kis szárcsák vad csobbanással buktak a víz alá. A víz felett pedig egy barna kánya vágódott felfelé. A kánya, mintha a fiú ott se lett volna, került egyet a felzavart víz felett, és rá sem hederített az öklétrázó fiúra. A vadászat nem sikerült, ez bizonyos, tehát egy újabb kör után elszállt a nádas felett. Disznó, mondta Gyula. Megállj csak! És mondott még egyet mást, amit Piri mama határozottan közönségesnek minősített volna. Csikasz azonban nem izgult, csak annyit jelzett, hogy elhibázta, de ez előfordul. A kis szárcsák csak később bukkantak fel, de jó 20 méterrel odébb. Pitty, néztek körül. Elment? És nyugodtan kapkodták tovább a sáslevelekről a bogarakat. Minden nap megpróbálkozik velünk. Gyula ezen elgondolkodott, és úgy vélte, a kis szárcsák idegei tökéletesek. Az ő életük állandó veszélyben van, és állandóan nem lehet idegeskedni, állandóan nem lehet félni, mert akkor éhen pusztulnának. De a résenállás folytonos. Az idegek hálója, az érzékek antennája állandóan ki van feszítve, ez azonban életükhöz úgy hozzátartozik, mint a táplálkozás, a repülés vagy az úszás. Ilyen lehetett az ősember, amikor beugrott védő barlangjába a kardfogú tigris elől. Amint belül volt, leomlott róla a rémület, és talán nevetett is. Nem sikerült neki, vigyorgott, de majdnem bekapott. Mehetünk, Csikasz, ez már alig, ha jön vissza, de nem is őrizhetjük a kis madarakat, majd vigyáznak magukra. Most már közeledtek a sík vízhez, mert a lárma erősödött, de sokkal kisebb volt, mint reggelenként. A madárság szerte kóborol, s a levegőben állandó volt a mozgás. Egyeseket már repülésükről megismert Gyula, de a legtöbbjét nem. De így volt nem csak a madarakkal, hanem a füvekkel és fákkal is, nem beszélve a repülő és mászkáló rovarokról. Általában azonban otthonosabban érezte magát a fiú, s az izomláz is, mintha megnyugodott volna. A táj most már ismerős volt. Messziről látszott a nagy szilfa a rétség szélén, tüskevár dombja a nádasban, háta mögött a folyókanyar, és világosan érezte, hol van a kunyhó. Nem látta, de érezte, és egyenes vonalat tudott volna húzni az öreg csónak és a kunyhó között, és az volt az érzése, hogy egy háromszög egyik szögletén áll, melynek másik két pontja a szilfa és a kunyhó. Tutajos önkéntelenül is tájékozódott, bár nem vetett számot azzal, hogy ezt cselekszi. Az ösztönök és idegek öröklött mélységéből nyúltak ki tapogató szálak, az alkalmazkodás akaratlan idomulása a környezethez, amelyben élni vágyott. Megállt és árnyékára nézett, amelyre eddig nem volt, mint időjelzőre szüksége, de most azt gondolta, 5 óra lehet. Az idő múlását egyébként a hatalmas ebéd ellenére gyomra is jelezte. Természetesen tutajosnak volt órája, de Matula tanácsára otthon hagyta. Először is, mondta Matula, mit számít az, hogy hányat mutat az óra? Amennyi van, annyi van. Másodszor nekiüti valaminek, víz mehet bele, szóval nincs rá szükség, de elhozhatja, ha akarja. Így az óra otthon maradt, de nem is hiányzott. Itt nem kell lesni, hogy mikor csengetnek, és a felkelés perceit sem kell odázgatni. Eddig észre sem vette, hogy 3-4 órával előbb kelt, mint odahaza, de el is aludt ebéd után azonnal, holott otthon ez alig fordult elő. Brrr, tutajosunk majd leült az ijegységtől. Berregett fel egy ragyogó fálcán kakas csikasz előtt, s a kutya izgatottan szaladgált a kakas meleg nyomán. Itt volt, szuszogta, itt volt. Csikasz, tunikán billentelek, ha ijesztgetsz, mérgelődött Gyula, de csikasz ártatlanul nézett ifjú barátjára. Szép madár, ugye? Verdesett a kurta farok. Jó lenne megkóstolni, és még egyszer belebújt a fűbe. Gyerünk, csikasz! Amikor kiértek a nagy, sík víz partjára, a madarak fel sem rebbentek. Igaz, elég messze voltak tőlük, és tized annyian sem, mint hajnalban, de most az ijedelemnek jelét sem mutatták. Miért? Kérdezte Gyula önmagától, de csak később gondolt arra, hogy a vizen, nádban és nádszélen éjszakázó madárság egész éjjel a sötétséget lesi tehetetlen szorongásban, és jó részt kiszolgáltatva a vak árnyak veszedelmeinek. A madárnak szaglása nincs, hallásának sokszor nem veszi hasznát, és csodálatos szeme, kivéve a baglyokat, sötétben nem sokat ér. Alvásuk tehát szaggatott és zavart, mert hol itt hallatszik kínos vergődés, hol ott sikolt fel valami, mert elindultak az éjszakai vadászok, és enni akarnak. A vizen a vidra, a nádasban a róka, a görény, a menyét, a hermelin, és ha kevés az egér, s elfogyott a cserebogár, egy-egy nagyobb bagoly is lenyúl a kintalvók közé. Ez a feszültség eltart hajnalig, amíg újra látható nem lesz a világ, s akkor az első gyanús mozdulásra szétszakad a dermedés, s a szárnyak íja fellöki az életet a levegőbe. De most poshat nyugalmas délután van. Egy ember és egy kutya megy a parton, s a trécselő madárság nem törődik velük. Az ember ugyan megáll, de a távolság megnyugtató, így a gémek tovább nevelik a fiatalságot, a kanalasok szürcsölik a vizet, a récék bugdácsolnak, s a csérek reket víjogással csapnak le és vágódnak fel valamely vigyázatlan kis hallal a csőrükben. Hogy a hal nem veszi észre a madarat? Kérdi Gyula magában, és még nem tudja, hogy a hal felfelé nem lát, mint ahogy az ember sem látna, ha a fejét nem fordítaná felfelé. Ehhez a fordításhoz azonban nyak szükséges, ami a halnak nincs. A hal tehát nem láthat felfelé, és egyébként is rövidlátó. Mire észrevenni a veszedelmet, ami felülről jön, mint a zuhanó kő, akkor már késő. Gyula nem veszi le szeméről a messzelátót, s hálásan gondol az optikusra, aki a lencsét csiszolta. A mozdulatlan vízben mozdulatlan cölöp áll, s azon egy mozdulatlan fekete madár. Mint egy zöldes-fekete bronzszobor, gondolta a fiú. Lúdnak kicsi, récének nagy. Mi lehet ez? Hoho, hát az a másik hol volt eddig? A cölöp mellett ugyanolyan madár bukkant fel, jókora hallal a szájában. A cölöpön ülő, mintha csak erre várt volna, fejest ugrott a vízbe és eltűnt, a másik pedig felreppent a helyére. Jól látszott csőrében a vergődő hal, s a fényes tolláról lepergő víz. A madár elhelyezkedett, aztán csekély erőlködés után elnyelte a tenyérnyi halat. Az anyja, álmélkodott tutajos. Ez aztán elnyelte. De mi lehet? És a hal még mozgott. Vajon a begyében tovább mozog? Ezt azonban már nem lehetett megfigyelni, mert a szobor mellén semmi mozdulás nem látszott. De nem is látszódhatott, mert a fogazott csőr megroppantotta a hal fejét, és ha mégis élt volna, némely hal megtisztítva, kibelezve is mozog még, olyan erős gyomorsavba került, ahol semmiféle fickándozásnak helye nem lehetett.
Nézi a katonát!
Gyula majdnem kiejtette kezéből a gukkert. Ez a haszontalan csikasz eltűnt mellőle, és csak messze a háta mögött ugrálta körül gazdáját.
Nagyon ügyes madár!
Katona! Tért magához a fiú, és remélte, hogy az öreg nem vette észre megrettenését.
Káró katona! Kormoránnak is mondják. Úszik, mint a hal, bukik, mint a vidra, de jól röpül is. Pokolbélű fajzat, de bántani nem szabad, mert az egész országban már csak itt vannak, meg még egy-két helyen. Hazúról meg csókoltatják. Nem akarták elhinni, hogy maga fogta meg a halat.
Hát nem is én fogtam.
Maga fogta meg! Ez az igazság. De én emeltem ki. Az meg a másik igazság. De ezt már nem kérdezték. Nancsi küldött rétest, paprikát, húst, kenyeret, mi egymást. Meg egy levelet is hoztam.
Hol van Matula bácsi?
Valahol a hátizsákban.
És Matula egyáltalán nem mozdult, hogy a levelet előkeresse. Gyula pedig nem akarta elárulni, hogy lángol benne a kíváncsiság.
Gondolom nem sürgős.
Nem, rebegte Gyula, de amint kimondta, már meg is átkozta magát. Címeres ökör, udvarias ökör vagy tutajos most aztán esz a penész estig. Megint előbb járt a nyelved, mint az eszed.
Azt mondták, valami Béla írta.
Bütyök! Kiáltott Gyula.
Bütyköt nem mondtak.
De akkor nagyon sürgős Matula bácsi, a mamája beteg, arról van szó.
Hát akkor gyere levél!
Engedte le az öreg a hátizsákot.
Itt is van.
Kedves Gyula, és tutajos ránevetett az ismerős kissé kacskaringós betűkre. Tudatlak, hogy azt sem tudom, hol a fejem, olyan örömben vagyok. Mamát a doktor beutalta fürdőre, nem kerül semmibe, még össze is szitta, hogy miért nem szólt eddig. Aztán képzeld, 100 forint jött nekem, hátul a feladó helyén írva, gyere Bütyök, tutajos barátod megették a szúnyogok, és meg is sült, egyébként jól érzi magát. Aláírás, István bácsi. Hát mit szólsz hozzá? Mama mos és vasal, most már magunknak, és nem haragszik Géza bácsira se, azt mondja, olyan szép ember, mint apám volt. Találkoztam Kengyellel, megint azzal a szép lányjal volt, azt mondta, mit szólsz hozzá, Bütyök, jövő héten megesküszünk ezzel a hölgyel. Hát mit szóljak? A hölgy meg olyan szépen nevetett, hogy ki van zárva, hogy számtan tanár. Mához egy hétre érkezünk azzal a vonattal, amivel te is mentél. Mama tovább megy a fürdőre a lábaival, de én kiszállok, és várjál. Szombaton. Szüleit csókolnak, és Piri mama, és én is, és a mama is. István bácsi kezét csókolom, és köszönöm a 100-ast, majd megadom. Ölel hű barátod, Bütyök. Utóirat. Találkoztam Dubovánszkival, minden nap 3 példát kell csinálni neki, mire az öreg Dub megjön. Képzeld! Gyulának egyszerre tele lett a szíve Bütyökkel, Kengyellel, s a levélnek minden betűjével. Újra kezdte olvasni.
Na, sürgős.
Nem olyan nagyon. Persze.
Hát akkor menjünk. Csikasz, ne szagláld a hátizsákot, mert orron ütlek.
Bütyök jön, Matula bácsi.
Az a Béla? Szóval az a neve, hogy Bütyök Béla?
Nem, Pondorai Béla, de mi csak Bütyöknek hívjuk. Mindenkinek van ilyen neve az osztályban.
A magáé mi?
Tutajos, vallotta be Gyula, és már meg is bánta, mert az öreg szemében valami kaján nevetés bujkált.
Tutajos? Hát, annak elég hitvány, de komolyodott el az öreg, majd teszünk róla, hogy összeszedje magát. Menjünk. Eredj előre, csikasz, mindig láb alatt vagy.
Most hátulról sütött a késő délutáni nap, és Gyula az egész tájat másnak látta, mert zsebében volt Bütyök levele. Gondolatban már építette a találkozást az állomáson, és ha elmondja Bütyöknek a harcsát... Milyen nehéz volt a hal, Matula bácsi?
Nancsi mérte meg. Majdnem 16. Na, megvagytok még?
Ez a kérdés a 3 kis szárcsának szólt, mert jöttek szépen sorban, és fényes kis szemük bizalmasan csillogott. Egy nagy sötét madár rájuk vágott, de lebuktak előle, mondta Gyula.
Barnakánya. A farka olyan villás volt.
Az.
Barnakánya. Itt csavarog minden délután, de inkább a halakat abajgatja. Nagy betyár. Néha még kilós halat is kiemel. Aztán néha rajta veszít, ha nagyobb a szeme, mint a szája.
Hogyan?
Úgy, hogy nagyobb halra is levág, mint amekkorát ki tud emelni, aztán a hal lehúzza a víz alá.
Aztán mi lesz?
Semmi, megdöglik.
A hal?
Fenét, a kánya, megfullad. A halászok fogtak egy 20 kilós pontyot, aztán a hátába bele volt már nőve egy pár láb, csüdig.
És a többi?
Lemállott róla a vízben, mert ha belevágta a karmát, nehezen tudja kihúzni, olyan görcsösen markolja.
Pitty, pitty, szóltak közbe a kis szárcsák.
Most már menjetek aludni, mindjárt lemegy a nap, mondta Matula.
Puskája nincs, Matula bácsi?
Dehogy nincs, csak nem hordom mindig. Otthon van beolajozva. Talán a kányát akarná meglőni?
Jó lenne, reménykedett Gyula, mert milyen szép lenne azt mondani Bütyöknek. Na aztán fogtam egy 16 kilós harcsát, és lőttem egy barna kányát. Matula azonban nem foglalkozott tovább a puskával. Megállt a csónak mellett, és egy kis tanakodás után azt mondta.
Úszni tud?
Tudok.
Hát akkor én most beviszem a hátizsákot, és kihozom a horgot. Maga meg evezzen le a csonka fűzfáig, és kösse ki a csónakot, mert ott a helye. Majd megnézem, hogyan indul.
Tutajosunk egy kis lámpalázzal vette kezébe a lapátot, Matula pedig ellőgte a csónakot.
A hátsó deszkára üljön.
Gyula leült a hátsó deszkára, a csónak eleje kissé felemelkedett, és tutajosunk, lesz, ami lesz, erélyes mozdulattal belevágott a vízbe. Matula nézte, Gyula pirult, a csónak pedig kedélyesen forogni kezdett.
Nem ringlis pí lesz, hallja!
Mindjárt, Matula bácsi! Gyula most a másik oldalon vágta bele az evezőt, mire a csónak éppen csak, hogy a fejét nem rázta meg, mint egy jó kedvű csikó, ugrott egyet, és visszafelé kezdett forogni.
Én két evezővel szoktam.
Kettővel, hiszen egyen sem bír.
Gyula nem értette a dolgot, hiszen akkor is ő evezett, amikor a harcsát fogták, de elfelejtette, hogy akkor a harcsa húzta a zsinort, és azt tartotta egyenesben a csónakot.
Nem értem, dühöngött tutajos. Nem értem!
Azt látom. Adja ide a lapátot. Ide nézzen. Először lapjával, aztán ha meghúzta, fordítsa élire az evezőt. A lapjával húz, az élivel meg kormányoz.
Igen. Adja ide, Matula bácsi. Tutajosunk utánozta az öreget, s a csónak most már elindult, de a haladása olyan volt, mintha hol az egyik partba lett volna szerelmes, hol a másikba.
Nem is olyan rossz,
lelkesítette az öreg a partról, de meg kell tanulnia rendesen evezni, mert ez csak kanalazás.
Gyere, csikasz, mert elszédülsz, ha sokáig nézed.
Gyula még a hátán érezte Matula bíráló szemét, pedig az öreg már a gyalogúton ballagott a kunyhó felé.
A mennykő csapjon ebbe aladigba,
átkozódott tutajos. Szerencsére ebben az időben semmiféle villám nem állt rendelkezésére a könnyelmű ifjúnak, hiszen ő is benne ült a csónakban. Az a bizonyos csonka fűz pedig éppen olyan messze volt, mint amilyen közelinek látszott. Gyula izzadt, keményen markolta a lapátnyelet, és a csónak tétovázása a két part között, mintha enyhült volna, de olyan lassan mászott, mint egy álmos poloska, ha szabad az öreg csónakra ilyen hasonlatot alkalmazni. Kvák! Recsegett egy gém, váratlanul a nádas mellől felszárnyalva, és Gyula ilyettében majd kiejtette kezéből a lapátot.
Fene a pipaszár lábadba!
Mérgelődött tutajos, mire a gém újból recsegett valamit, és mondani valóját 6 méteres köpéssel toldotta meg. A gém emésztése teljesen rendben volt, meg is ilyet, így hátrafelé köpött tutajosunk nagy derültségére. Az evezés ettől kezdve, mintha jobban ment volna, de azért a csonka fűzfát örömmel üdvözölte.
Most már tudom, hogy kell, holnap majd gyakorolom.
Kikötötte a csónakot, és visszafelé úgy érezte, ő mégiscsak szárazföldi lény, mert gyalog hamarosan Matula mellett volt, aki csak intett, hogy ne mozogjon, hanem üljön le. Aztán át akarta adni a horognyelet.
Csak horgászon, Matula bácsi, fáj a tenyerem.
Jó, majd elmúlik. Olyan szép kapásom volt, de elsiettem.
Na most, megvan, szákot!
De milyen könnyen jön, alig ha nem dévér.
Az,
dévér keszeg.
De mekkora, ámuldozott Gyula a nagy keszegre, mint egy palacsinta.
Aztán kiszákolta a halat és beletette a haltartó hálóba. Ezek a mozdulatok most már megszokottak voltak. A halat úgy fogta meg, ahogy kellett, a kopoltyúnál, és simán csúsztatta a hálóba. Ekkor már mélyen a nádasra ült a nap, és piros arcába bele lehetett nézni. A folyó árnyékban úszott, és a gémek hazafelé szárnyaltak. A szúnyogok azonban most kezdtek rajzani, és Gyula rövidesen tarthatatlannak ítélte a helyzetet.
Bemegyek és bekenem magam, mert megesznek.
Okosan. Aztán nem bánom, ha elmegy fáért. Addig én megfogom, amit lehet.
Gyula ezt a munkamegosztást természetesnek találta, és az is volt. Elővette a baltát, és felszólította Csikaszt, hogy jöjjön fáért, ha akar. Mivel azonban a kunyhó környéke is füstölt a szúnyogtól, alaposan bekente magát.
Gyere, Csikasz!
A nagy rétség lapáján az alkony párái lengtek. A madarak egyenként hallgattak el, csak egy fácán kakas ijedezett kitartóan. Talán róka ijesztette meg, talán valami testes héja vadászott azon a tájon. A sarkantyús lovag mindenképpen ijedezik. Azt mondja, kakat, kakat, és ebben minden benne van. Egyszerű nyelv a fácán nyelv, csak megérteni bajos. A magas fű alja már harmatos, de erre jó az a gumicsizma. Valahányszor Gyula a csizmákra néz, először István bácsi, azután Matula jut eszébe. Vagy megfordítva, de mindig gondol arra, hogy Matulára hallgatni kell, vagy ahogy ő mondja, jó az öreg a háznál, jelezve, hogy a meggondolt bölcs tapasztalatok az öregeknél vannak. Gyulának ma messzebb kell menni tüzelőért, mert az ismerős fáról levagdosta már a száraz ágakat. Csikasz egy darabig ugrált előtte a töretlen fűben, aztán háta mögé állt a fiúnak. Miért nem mégy előre? Csikasz azonban kedélyesen magyarázta farkával, hogy így kényelmesebb, és nem is tudja Gyula célját. Egyébként pedig jobban szereti a kitaposott gyalogutat.